Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva énekeljük a 666-os számú énekünket. 666-os számú énekünk, mely így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Reggele, fény a véghetetlen fényből, egy sugárt küldj ránk tele, kék új napra ébredénk föl. Fényed lelkünk éjjelét üzze szét. Gyóságodnak harmata, gyarló életünkre hújjon. Szívünk, mely kiszárada, vigaszodtól felviduljon. S híveid közt légy jelen, szüntelen.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseinket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten vettek búcsút szerettei: Matics László, 51 éves, Fazekas Nándorné Török Irén, 73 éves, Martin József, 59 éves, Pap Elek László, 53 éves, és Stern László Istvánné, Pingicer Zsuzsanna, 70 évesen elhunyt testvéreinktől. A Szent Lélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Testvéreknek hirdetem a templomi segítségek vagy szolgálatok lehetőségét, amelyekre lehet jelentkezni. A bejáratnál lesz kitéve egy lap, amire lehet jelentkezni az úrvacsorai edények mosogatásához, az úrasztalán levő terítő elmosásához, és egyéb szolgálatokhoz, mint a szeretett vendégségekre való sütihozás akár, vagy meg lehet nézni nyugodtan a kedves testvéreknek, ahogy kifele megyünk, ott lesz a bejárat mellett az iratterjesztés felé. Majd kérjék nyugodtan a segítségünket, és megmutatjuk. A gyülekezeti tagság feltétele minden évben a névvel befizetett egyházfenntartói járulék. Miután befizetjük az egyházfenntartói járulékot, utána kerülünk be a választói névjegyzékbe. Ezt az összeget átutalással, vagy személyesen a hivatalban, vagy akár Isten tisztelet előtt vagy után az iratterjesztő asztalnál is rendezhetjük. És aki kíváncsi, hogy a neve szerepel-e a választói névjegyzékben, az bátran keressen meg bennünket a hivatalban, és megnézzük. Jövő héten pénteken 17 órára szeretettel hívunk minden kedves testvért együtt imádkozni a gyülekezeti házunkba. Imádkozunk a gyülekezetünkért, az evangélium terjedéséért és minden másért, amit a testvérek is ott elmondanak. Az alkalom után pedig a csoportvezetők, tehát a gyülekezeti alkalmak csoportjainak a vezetői és a presbiterek együtt egy missziói megbeszélést fognak tartani. Erre is várunk szeretettel bárkit, aki szívesen hozzájárulna a szolgálatával, ötleteivel a gyülekezetünk életéhez. nyári Mátraházi hetünkre, amely július 15-től 18-án lesz megrendezve. Szeretettel várjuk továbbra is a jelentkezőket, minél előbb, hogy a megfelelő létszámot a helyszínen le tudjuk foglalni. És továbbá hirdetem a iratterjesztést is, amely ugye, ahogy mondtam, a bejáratnál található az asztalnál. Vannak ingyenes kiadványaink is, gyermekbibliák, énekeskönyvek, nyugodtan nézik meg a testvérek, mielőtt hazatérnének. Folytassuk énekszóval Isten tiszteletünket, kedves testvéreim, a 760-as számú énekünkkel. 760-as számú énekünk így kezdődik. Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem.
Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem, bár vétkem súlya nagy, mégis hozzád jövök, a bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumának 3. fejezetéből az első 12 verset a következőképpen. Ebben az időben jelent meg keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában. Ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ő az, akiről Ézsaiás próféta így szólt. Kiáltó szó hangzik a pusztában: készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit. Maga János tevesző ruhát viselt, és bőrövet a dereka körül. Eledele pedig sáska és erdei méz volt. Tódult hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. És miután megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szadduceusok is sokan jönnek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: mérges kígyók fajzatai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek Isten eljövendő haragja elől? Teremjetek azért megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne áltassátok magatokat azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van, és minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szóró lapát van a kezében, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, és igehirdetés előtt fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy adtad ezt a felkészülési időt, ezt a 40 napos bőti időszakot, amelyben valóban lélekben arra használhatjuk fel, hogy hozzád kerüljünk közelebb. Hiszen amikor elérkezünk az ünnephez, ha komolyan átgondoljuk, hogy mi történt értünk, akkor rájövünk arra, hogy milyen hatalmas nagy áldozatot is hoztál a te szereteted által Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a lehetőséget a veled való találkozásra. Köszönjük a lehetőséget minden egyes gyülekezeti alkalmon, vagy akár otthonainkban, a szoba csendjében is. Áld meg, kérünk a gyülekezetünket, áld meg az előttünk levő programokat, alkalmakat, megbeszéléseket. Légy velünk akkor is, amikor gyászt hordozunk, hogyha vannak közöttünk olyanok, akik elveszítették a szerettüket, te viselj róluk gondot, Urunk. S eléd hozom a gyülekezetünk tagjai közül azokat, akikről tudunk, hogy betegek, akár kórházi kezelés után vannak, akár pontosan így vannak itt a te házadban is, hogy pihenniük kellene, de mégis eljöttek a te igét hallgatni. Kélek Istenem, te viselj róluk gondot, te gyógyítsd meg őket, szent lelked ereje által. Áld meg az igére való odafigyelésünket, áld meg az őszinte lélekben való felkészülésünket, mielőtt az úrvacsorát magunkhoz vesszük. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, énekeljük igehirdetésünk előtt a 769-es számú ének első versét. 769-es számú énekünk első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened.
Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened, ki atyádként felkaroljon, szívét ossza meg veled. Azt bünteti, kit szeret, így próbálja hitedet. Sion, ezt hát jól gondold meg, szabj határt bús gyötrelmednek.
Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, kedves testvéreim, a példabeszédek könyvének 28. fejezetéből a 13-as és 14-es verseket. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Boldog ember, aki mindig istenfélő, aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül. Amen. Szeretett testvérek, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ahogyan az imádságban már megemlítettem, akik figyeltek, hallhatták, hogy a bőti időszak ugye megkezdődött elmúlt héten, szerdával, hamvazó szerdával, 40 plusz nap, és itt van a húsvét ünnepe. És hogy miért mondom úgy, hogy 40 plusz nap, mert igazából 46 napos ez a bőti felkészülési lelki tréning időszak, azért, mert az a 6, az a 6 vasárnap. A vasárnapot katolikus testvéreink is, és mi is ünnepnapnak tartjuk, tehát azokat nem számoljuk bele, tehát így marad akkor a 40 napos felkészülési időszakunk. És mindig is szerettem a hamvazó szerdának a szimbolikáját, hiszen akkor az a katolikus testvéreinknél a szokás, hogy hamuból egy keresztet rajzol a pap minden embernek a fejére. Ma már ez másképpen néz ki a Covid intézkedések miatt, de ilyenkor azt mondja a pap, hogy porból lettél, és porrá is leszel. Ugye ez a mozzanat emlékezteti az egyszeri embert arra, hogy az emberi élet mulandó. Amúgy arra születik mindenki, hogy egyszer meghaljon. Életünk véget ér, viszont várunk 40 plusz napot, és elérkezünk nagy péntekig, amikor rá kell döbbennünk, hogy nem mi halunk meg, hanem más valaki halt meg helyettünk. Jézus Krisztus halt meg értünk a keresztfán, tehát ez a szimbolika a kedvencem benne, hogy nekünk kellene elkárhoznunk, és Jézus Krisztus szállt alá a poklokra, ugyanahogyan hitvallásunkban is beszélünk róla, hogy harmadnapon feltámadjon, és elhozza számunkra az örök életet. De mire jó az addig való időszak, ez a 40 plusz nap? Hogyan tudunk felkészülni lélekben arra, hogy őszintén megértsük a húsvét üzenetét, az örömhírét, amely személyesen mindannyiunké? Ugye Jézus 40 napos böjtöléséből, amelyet a pusztában végzett, tudhatjuk, hogy ha valaki közel akar kerülni Istenhez, akkor támad legjobban a kísértő, akkor jönnek a kísértő suttogások a fülünkben, amelyet a sátán mond, hogy tegyünk bűnt, kövessünk el bűnöket, ne álljunk ellene az ő kísértő szavának. És itt érkezünk el ahhoz, hogy milyen fontos is a bűnvallás. Bűneink megvallása Istennek, vagy akár egy másik testvérünknek, ahogyan a Szentírásban is olvassuk. Főleg ilyenkor mennyire fontos ebben a húsvétra előkészítő időszakban a bűneink megvallása, az életünknek a teljes átvizsgálása, átnézése, vagy hogyha még jobban közelebb akarom hozzánk hozni, milyen fontos ilyenkor, mielőtt minden egyes alkalommal magunkhoz vesszük az úrvacsorát, hiszen az összes előkészítő szövegünkben, olvasmányokban, még a kérdésekben, amiket fel fogok tenni, mindben az van benne, hogy csak az veszi méltóképpen magához az úrvacsorát, aki őszintén megvallja a bűneit, és ugye annak a jele az, hogy nem csak megvallja, hanem további következményekkel jár, például megpróbálja elhagyni azt. És így jutunk el Keresztelő Jánoshoz. Keresztelő János kerességét a bűnvallás, bűnbocsátnat kerességének is szoktuk nevezni. És hogy miért? Először is, hogy tudjuk, hogy ki az a Keresztelő János, néhány gondolatot mondok róla. Ugye itt a hosszabbik ige szakaszban hallhattunk róla néhány sort, hogy Keresztelő János a pusztában volt, tevesszőruhát viselt, sáskát és erdei mézet evett. Ugye erről a mondatról talán egy ilyen szőrös ősemberszerű kép juthat az eszünkbe, és akkor gondolhatjuk, hogy miért ment ki hozzá az a tömeg, mert később az igében azt olvassuk, hogy tódult hozzá Jeruzsálem és egész Júda, a Jordán egész környéke. Tehát, hogy mégis volt benne valami, amit ők tudtak, hogy oda kell menniük. Keresztelő János az Zakariás főpapnak és Erzsébetnek, aki Máriának, Jézus anyjának volt a rokona, nekik volt a gyermekük, idős korukra született ez a gyermek, ugye angyali ígéretre, és mivel idős korukban született ez a gyermek, ezért benne volt az is, hogy szülei hamar ugye életüket vesztették, és ez a gyermek bizony árva maradt. És az ilyen papi árvákat a pusztában kint élő esszénus szerzetesek fogadták be maguk közé, sőt igazából az egész esszénus szerzetesség ilyen papi árvákból állt. Na így jutott el Keresztelő János a pusztába, ezért nézett ki úgy, ahogy, és nem csak ezért. Pontosabban úgy is mondhatjuk, hogy ezek a szerzetesek egész életükben a böjtölést, a lemondást, az Istenhez való közelebb kerülést gyakorolták. Lemondtak ugye a világ dolgairól, ezért volt ilyen tevesszőruhában, egyszerű ruhában, máskülönben a Szentírás nem is jegyezné meg, hogy az egy ilyen különleges dolog volt, hogy egy szőrös ruhában van. Ezért evett mézet meg sáskát. Tehát igazából a bűneinek a megvallását és a böjtölést, azt magával kezdte. Tehát nem úgy ment ki oda a Jordán vizéhez, és úgy ítélkezett mások felett, hogy közben magára nem gondolt. Legelőször egész életét úgy kezdte, úgy élte le igazából, hogy tudta, hogy ő is bűnös. Tudta, hogy neki is szüksége van Istentől a kegyelemre, az irgalomra, és miután ezzel tisztában volt teljesen, úgy ment ki oda, és úgy hirdette a bűnbocsánat kerességét mások számára. És egy érdekes dolgot olvasunk a Szentírásban, ezzel a kereszteléssel kapcsolatban. Következőképpen olvassuk Máté evangéliumában. És keresztelő János megkeresztelte őket a Jordán vizében, miután megvallották bűneiket. Olyat nem olvasunk, hogy ő ezt parancsba adta volna, hogy keresztelő János azt mondta, hogy most azonnal mindenki vallja meg a bűnét, és akkor keresztelem meg őket. Nem így olvassuk. Pont ellenkezőleg az emberek tudták, hogy ők is bűnösök. Tisztában voltak azzal, hogy szükségük van a bűnvallásra, és szükségük van ezzel együtt a bűnbocsánatra is. És önszántukból mentek oda a vízhez, hogy ő megkeresztelje őket, hogy jelképesen tisztára mossa őket. Miről is szólt Jánosnak a keresztsége? Ő kifejezetten a zsidó néphez szólt akkor. A zsidó nép, ugye, mint kiválasztott nép, ők tökéletesnek, tisztának, Istenhez közelinek gondolták magukat. Holott ugye ugyanúgy elkövettek ők is bűnöket, mint bárki más. Ha más népről volt szó, ha mondjuk oda mentek a városukba, bármelyik városukba, vagy akár be akartak menni egy Isten tiszteletet meghallgatni, azoknak egy ilyen rituális tisztálkodáson kellett keresztül mennie, amely szintén vízzel történt, mert ugye ők pogányok voltak, a bűneiket le kell mosni, mielőtt a szent földre, a szent helyre lépnek be. Na, és pontosan ezeknek a úgymond tökéletes, tiszta embereknek hirdette keresztelő János azt, hogy nem, ti is ugyanolyan bűnösök vagytok, mint azok, akiket ti bűnösnek gondoltok, meg ahogyan ő maga is az. Mindenki hasonlóan bűnben fogant, bűnben születik, és úgy jön már a világra. Ezt hirdette keresztelő János, Jézus Krisztusnak az eljövetelét már előkészítette, azzal, hogy megértsék, hogy Jézusban már az elkészített irgalom, megbocsátás és kegyelem jön el, azelőtt pedig a lelkünket fel kell készíteni erre. Ezért fontos maga a bűneinknek a megvallása. Tehát ahogyan a Jordánhoz érkező emberek is önszántukból, a lelkiismeretük miatt tették ezt a bűnvallást, úgy kell nekünk is minden egyes alkalommal ezt megtennünk, csendben, magunkban akár, otthonunkban, akár ezekben a pillanatokban is, mielőtt minden egyes alkalommal az úrvacsorát magunkhoz vesszük. Mert a bűnök őszinte megvallása fontos és pozitív dolog, bármennyire is furcsának hangzik, meg bármennyire is úgy gondolnánk, hogy ez egy ilyen önostorozó dolog, jaj, de rossz, mi nem is vagyunk olyan rosszak, sokkal többet jelent nekünk, mint gondolnánk. Először is, amikor valaki elgondolkozik azon, hogy milyen rossz dolgokat tett az életében, azzal nem terheket pakol magára, hanem pontosabban inkább tehermentesíti az egész életét. Leteszi azokat Istennek a kezébe, megvallja Isten előtt, és mondhatni úgy is, hogy a hátáról mint egy sóit leteszi elé. Luther Márton erre a kérdésre, hogy következőképpen olvassuk ezt, hogy milyen bűnöket kell megvallanunk Istennek, erre ő a következőképpen válaszolt. Azokat a bűnöket, amelyekről tudunk, és amelyeket a szívünkben érzünk. Amelyekről tudunk. Mondhatjuk úgy is, hogy a tudott bűneinket, amiket nem véletlenül követünk el, nem tudunk semmilyen kis kaput vagy kifogást találni, hogy miért tesszük, hanem pontosan azért tesszük, mert azt jól átgondoljuk, és önszántunkból tesszük azt, és hajtsuk végre. Tehát ezek a bűnök szoktak olyanok lenni, amelyek nyomasszák a lelkiismeretünket. Elviselhetetlen teherként hordozzuk őket, mindig eszünkbe jut még akkor is, hogyha lehet nem beszélünk róla senkinek. Ezek a bűnök pontosan ezért vannak, hogy belülről nyomasszanak bennünket, emésszenek bennünket, és próbáljuk azokat minél jobban leplezni és titkolni, hogy meg ne lássa senki. De van, hogy látszik rajtunk. Erre nagyon jó példa, ha valaki látta a Misszió című filmet. Ugye ez egy benszülötteknél való keresztény misszióról szól, és abban az egyik főszereplő pontosan ilyen bűnöket cipel, mint egy terhet, szó szerint jelképesen is. A film ugye azzal kezdődik, hogy testvérével párbajozik, és a párbaj során elveszi az életét az ő testvérének. És ezt ő később megbánja, hatalmas nagy bűnként, teherként nehezedik ez rá, és a testvérének a páncélját beleteszi egy ilyen zsákba, magára kötözi, és egészen a film közepéig azt így cipeli maga után. Na valahogy így kell elképzelnünk ezeket a terheket, amelyeket vagy rejtegetünk, vagy nem, de nem tudunk letenni Isten lábához. Tehát a bűnök megvallása az nem teherfelpakolás magunkra, hanem pont, hogy azoknak a tehermentesítése. Isten előtt megvallva pedig ezeket átadhatjuk neki, hogy megmutassa, hogy hogyan is tudnánk tőle megszabadulni. Egy másik nagyon fontos dolgot is tisztázni kell a bűnvallással kapcsolatban. Nem szabad róla úgy gondolkoznunk, hogy az egy olyan eszköz, egy olyan csodaszer, egy olyan valami, amivel minden egyes alkalommal tisztára moshatjuk magunkat, hogy újra megnyissa az utat arra, hogy vétkezzünk. Az úrvacsora sem ilyen. Nem így kell elképzelni, hogy akkor most magamhoz veszek, megtisztulok, és akkor újra kezdem, megint tabula rasa, tiszta lappal kezdem az életemet, megint elkövethetem ugyanazokat a rossz, gonosz, bűnös dolgokat. Például, amikor amit legtöbben ismerünk, a katolikus testvéreinknél van a gyónás, az nem más, mint minden egyes alkalommal az úrvacsorára való felkészítés. Nem véletlenül van az, hogy a gyónásthoz kötik azt, hogy valaki úrvacsorát vehessen fel, mert az kifejezetten az emberért van, hogy ő valóban méltón vehesse magához az úrvacsorát. Tehát nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a bűnvallás ez nem valamilyen csodaszer vagy eszköz arra, hogy elnyerjük a kegyelmet, főleg azért, mert ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat, ez ajándék. Ez Jézus Krisztus által egy ajándék, amiben mindannyian részesülünk. Ingyen van, és pontosabban már igazából részesültünk is benne. És ezért kell megfelelően, ehhez méltóan élnünk mindennapos életünkben. Hiszen Jézus Krisztus már megtette, értünk azt, hogy a mi bűneinkért viselte a szenvedést, a keresztet és a legnagyobb rosszat, a kárhozatot, az örök halált is. És ugye a húsvéti ünnepünk is pontosan erre emlékeztet minden egyes alkalommal bennünket. Amit mondtam is az elején, hogy nekünk kéne elkárhoznunk, de más valaki, Jézus Krisztus már elkárhozott értünk, és feltámadt a halálból, hogy mi is visszataláljunk Istenhez. Tehát ugyan nem egy csodaszer a bűneinknek a megvallása, de elsősorban magunknak fontos, nekünk tesz jót, és nem kell nagy különös dologra gondolni, csak egyszerűen imádságban, csendben, Istennel mondhatni négy szem közt megbeszélni ezeket a dolgokat. Isten mindig megáldja az ilyen őszinte vallomást. Mert aki már egyszer elhatározta azt, hogy az életében ezek a bűnök, ezek rosszak, ezek ott zavaróak, mint egy, mondjuk egy szálka a szemünkbe, akkor azt onnan ki akarják venni, meg akarnak tőle szabadulni. Komolyan veszik az egészet az életükben. Ennek a jele, ennek a bizonysága az, amikor valaki képes őszintén megvallani az életében elkövetett rossz cselekedeteket a jó Isten előtt. És ugyan könnyen beszélek itt a bűnvallásról, de mégis tudjuk azt, hogy nem könnyű az embernek ilyen őszintén megnyílni, még magába se, nemhogy más ember előtt, hogyha a gyónásra gondolunk például. Még őszintén, még magunkba se, egyedül Isten előtt sem tudunk sokszor kimondani olyan dolgokat, amiket nem merünk, amivel nem merünk szembenézni. Az ember nem akarja így lemezíteleníteni magát, inkább takargatja a vétkeit, a bűneit, mert szégyenli. De hogyha annyira bátran elkövetünk rossz dolgokat, akkor miért szégyeljük azoknak a bevallását, az őszinte megvallását? Ugye az egyik dolog az, amit már említettem, az ilyen ember fél az önvádtól, a lelkiismeret furdalástól, Attól, hogy mi van, ha mégis igaz az, amire gondolok? Mi van, hogyha tényleg ezen változtatnom kellene? Mert könnyű belesimulni, könnyű mindig újra és újra azt gondolni, hogy ha Isten úgyis megbocsátott nekem Jézus Krisztusban, akkor miért féljek ennek a bűnnek az elkövetésétől újra és újra? A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan megkötözöttségeink, olyan dolgok az életünkben, amelyektől nagyon nehezen tudunk megszabadulni, amely nem is menne egyik napról a másikra. Mégis tanácsos ilyenkor is megvallani ezt a dolgot is Istennek, hiszen tőle kérhetjük a segítséget, hogy változtatni tudjunk. Ráadásul a Szentírásban még arról is olvasunk, hogy Isten mellett még keresztény testvéreinknek is megvallhatjuk az elkövetett bűneinket, és már ezzel is tudjuk egymásnak a terhét hordozni. Ezt Jakab apostol levelében az 5. fejezetben így olvassuk. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ugye itt látszik, hogy nem csak arról van szó, hogy valakit megállítunk, és elmondjuk neki, hogy figyelj, én ezt és ezt a rosszat tettem, hanem akkor ezért fontos az, hogy egy keresztény testvérünknek mondjuk el, akivel utána le tudunk ülni, és ketten az Úr elé vinni, és Isten fog utána segíteni. Csak tudunk a másiknak a dolgáról, és tudunk egymásért imádkozni ilyenképpen is. Tehát testvéreim, ne feledjük el, hogy már a bűnök megvallásában is szabadító erő van. Hiszen közel visznek a kegyelem forrásához, rájövünk arra, hogy mennyire rá vagyunk szorulva Jézus Krisztus által való irgalomra, és magára arra, hogy elismerjük valóban Jézus Krisztust a szabadítónknak. Tartsunk hát mi is bűnvallást gyakran, főleg ebben a böjti időszakban, és főleg mindig minden egyes úri szent vacsora vétele előtt. Így legyen. Amen. Készüljünk az úrvacsorára, kedves testvéreim, az 589-es számú énekünk eléneklésével. 589-es énekünk így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Bár elpusztításodra tör, gond, kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízzál ügyed az isteni, népét ő el nem ejteni, áll majd bosszút érted, ő állít Gedeont melléd, által a harcodban megvéd, szent igéjét és téged.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Legbővebben erről az 1. korintusi levélből hallhatunk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt: e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Kedves testvéreim, egy percnyi néma csendben, imádságban vigyünk a bűneinket Istenünk elé, és köszönjük meg az ő irgalmát, hatalmas nagy szeretetét, amely Jézus Krisztusban mutatkozott meg, és ki utána majd az 51-es Zsoltár szavaival zárjuk az imádságot. Köszönjük, Istenünk! Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Kedves testvéreim, tegyünk vallást együtt a hitünkről, helyünkről fennállva, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem hozzátok, amelyre válaszoljatok hallható hangos szóval. Először is kérdezlek titeket: hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztus által, akkor mindannyian elkárhoznánk bűneink miatt? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mindezért a kegyelemért hálából magatokat az Úrnak szentelitek, és megpróbáltok továbbra is Isten parancsainak megfelelően élni hálából? Én ezt ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amit megad a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelméből minden bűnbánó szívnek, egyedül Jézus Krisztusért. Amen. A kiengesztett voltunkat, kedves testvéreim, egy kézfogással jelezzük a mellettünk ülők és a környezetünkben ülők felé. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és az ének szó alatt a megszokott rendben járuljunk az úrvacsorához, a padsorokat a két fal felé hagyjuk el, először vegyük magunkhoz a kenyért, utána középen a bort, és középen a két padsor között térjünk vissza a helyünkre. és az én kezemnek megfelelően bal oszloppal kezdünk, és úrvacsora alatt énekeljünk, kedves testvéreim. Első énekünk a 758-as számú énekünk. Kedves testvéreim, így adta parancsba, ami Urunk az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk a hajlékainkba, az ige szavaival bátorítalak titeket a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szolgáljatok a világnak, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te is arra buzdítasz bennünket, hogy őszintén meg tudjuk vallani neked a mi bűneinket, hiszen azok pontosan azok a dolgok, amik tőled tartanak távol, és az nem jó, hogyha ott vannak, nem jó, hogyha mint egy teher nehezednek az életünkre. Ezért kérünk, Urunk, hogy először is taníts meg arra, hogy őszintén elé tudjuk ezeket vinni, letenni a lábad elé, és add meg azt is, hogy őszintén el akarjuk ezeket hagyni, hiszen tudjuk azt, hogy csak akkor kerülhetünk eléd igazán őszinte, tiszta szívvel. Ebben erősíts meg bennünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg a húsvétra való felkészülési időszakunkat is, hogy veled akarjunk lenni minél többet. Jézus értete fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, fogadjátok az Úr áldását. Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. Isten békessége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim is. Ó, bocsánat, elnézést, a szózatot énekeljük is, nemzetünket is foglaljuk imádságba.
hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar bölcsőd, az s majd a sírod is, mely ápol sehet akar a nagy világon elkívül. Nincsen számodra a hely, áldjon vagy verje sors keze, ítélned, élned halló, ott kell. Áldjon vagy verje sors keze, élnek a nót kell.
Kedves testvéreim, a helyünket elfoglalva énekeljük a 799-es számú énekünknek az első, negyedik és ötödik versét, amely kárpátaljai testvéreinknek a himnusz pótló éneke, és rájuk gondolva énekeljük ezt. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség hajű, hű karja átölel, oltalmaz ő. Nappas bús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem. Ha lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én? Vesződ meg, véd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem.
Kedves testvéreim, néhány további hirdetést mondanék még, amely a liturgiás lapunkon nem található meg. Először is, hogy gyülekezetünk lelki pásztora azért nem volt ma közöttünk, mert a pozsonyi úti református gyülekezetben szolgált az énekkarral együtt, és gyülekezetünk főgondnoka pedig azért nem volt ma köztünk, mert ő a munkáját teljesítette a szolgálatában. És továbbá hirdetem azt is, hogy jövő héten kedden 6 órakor a gyülekezeti házunkban lesz az úgynevezett élő online bibliaórás találkozónk. Ez egy olyan alkalom, ahol bibliaórán közösen vehetünk részt, akár azok a testvérek, akik szoktak járni ezekre az alkalmakra, de ugyanúgy szeretettel várunk bárki mást is, és ez egy remek alkalom lesz arra, hogy a gyülekezetünk presbitereit is megismerjük, hiszen őket is meghívtuk erre az alkalomra, és ott leszünk együtt közösen, várunk minden kedves testvért szeretettel. És énekeljük a záró énekünket, a 769-es számú énekünket. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Áldott vasárnapot mindenkinek!
Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarab, a Krisztusi szabad. A bűn sötétben tévelyeg, és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fogs vezet világos utakon. A bűnben kín van s gyűlölet, mi mást más minket öl. Öröm köt egybe, s szeretet az Úr szívén belül. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más Uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozzál.